A hírek után most folytatódik az Aréna esti adásának ismétlése. A műsor támogatója a Pannon GSM.
Folytatódik az Aréna, vendégünk továbbra is Pokorni Zoltán, a Fidesz alelnöke. És akkor megyünk még egyet vissza, a hétvége, a pénteki esemény, ez pedig az egyházi iskolák költségvetésének támogatása miatt tiltakoztak a felvonulási téren, és hát óriási viták keveredtek. Hát egyrészt abból, hogy most akkor valóban csökkenne a támogatás összege, vagy nem a normatív támogatás összege. Itt az érintettek azt mondják, hogy igen, a kormány oldal azt mondja, hogy nem meg fogják kapni ugyanazt, ha más nem a kistérségi társulásoknak szánt összegből, illetve hát a másik, ami már évek óta vita, hogy akkor politikai és oktatási intézmények kapcsolata. És az ember nem nagyon érti, hogy ezt miért nem lehet rendezni végre.
Hát lehet, rendezve van, nem kéne a belügyminiszter asszonynak, meg a miniszterelnök úr tisztelt nejének tartani a iskolákban, Megyesi Péternek se kéne francia órát tartani, Gyurcsány Ferencnek se, és itt tovább. A politikusok lehetőség szerint tartsák magukat távol az iskolától. Az egy másik kérdés.
Hát, hogy milyen iskoláról beszélünk? Árnyaltabb ez egy picit, nem?
Hát egyetemeken nyilván adnak, ez, mert egy közoktatásról beszélünk alapvetően. Amitnek most tanúi voltunk, hogy egy egyébként világos szakmai kérdést igyekezett politikai ügynek föltüntetni a jelenlegi kormány, minisztere, oktatási minisztere Magyar Bálint, és megfosztani attól az érintetteket, jelesül az egyházi iskolába járó szülőket, az ő képviselőiket, hogy kiállhassanak az igazukért, mondván, hogy itt a gyerekeket élő parözként használják fel.
Nem is ezt kifogásolták. Hát az normális dolog, szülők, tanárok tiltakoznak, mert hát hallottunk már ilyet.
Igen.
Hanem a gyerekek részvétele, ez volt itt a kérdés. Amire az oktatási jogok biztosa is azt mondja, hogy azért az nehezen elképzelhető, hogy a
nem lehet kötelezni a gyerekeket.
Nem lehet, de ugye azt a milliót is nehéz elképzelni, amikor mondjuk tömegesen azt mondanák adott ügyben, hogy nem.
Keskeny az ösvény, én ezt elismerem, nem lehet kötelezni, pressziót, nyomást sem lehet rájuk gyakorolni.
Csak ezt nehéz
gyakorolni.
Ellenőrizni, és ezért mondja, hogy ezt nem...
Érzékeny ügy, ez egy érzékeny ügy. De a dolgot lényegét nézve, mit mond a jelenlegi kormány? Azt mondja, jelesül Magyar Bálint miniszter úr, hogy több pénzt kapnak az egyházi iskolába járó gyerekek átlagosan, mint az önkormányzati iskolába járó gyerekek, és ez szerintem nincs így jól. Igazat mond-e? Ismeri a József Attila verset, a Thomas von üzözlését, tudod, a költő sohasem lódít, az igazat mond, de csak a valódit. Ezt tudom üzenni Magyar Bálintnak is, elnézést a tegező formáért, ugyanis amit ő mond, az valóság, de nem az igazság. Mert valóságot állít, hogy több pénz jut átlagosan egy egyházi iskolába járó gyereknek, csak nem igazság, mert azt nem teszi hozzá, hogy miért nem. Miért jár több? Részben azért jár több, mert több a szociálisan hátrányos helyzetű. Több a vidéki, kis településről jövő. Illetve nem teszi hozzá, mert egy bonyolult dolog, hogy nagyon eltér az önkormányzati iskolarendszer, meg az egyházi iskolarendszer. Önkormányzati iskolarendszer az úgy néz ki, hogy állított piramis, sokan járnak odába, aztán kicsit kevesebben általános iskolába, gimnázium. A gimnázium a legdrágább, óvoda a legolcsóbb képzési forma. Az egyházi viszont pont a fordítottja. Óvodába járnak a legkevesebben, minden 40. gyerek jár csak egyházi óvodába, de minden 5. gyerek jár egyházi gimnáziumba. Úgyis életszerű, óvodába, közeli önkormányzati óvodába viszem a gyereket, de már a gimnáziumnál meggondolom, és keresek egy jó egyházit. Azaz, a drága képzésbe sokan járnak, az olcsóba kevesebben. Így aztán kijön az az átlag, hogyha elosztom az egészet, akkor persze egy gyerekre több jár, csak hozzá kell tenni, hogy miért. Így lenne korrekt, és így lenne fair. Azt gondolom, hogy az igazságot kellene mondani egy miniszternek, és nem csak egy átlaggal elfedni ezt. Még akkor is, hogyha az átlag egyébként statisztikailag nem áll távol a valóságtól. Ami engem igazán fölbosszantott, hogy a kormány ezt belátta. A múlt heti ülésén utasította a minisztert, hogy kapják meg az egyházak azt a kiegészítő támogatást, nekik jár, azaz utasította a minisztert, hogy emelje ezt a bizonyos kiegészítő támogatást. Itt van előttem a költségvetési javaslat, amit a miniszter ezek után csinált. Fölolvasom, jó? A korábbi javaslat, ami miatt tüntettek az egyháziak, úgy szólt, hogy 128.970 forintot kapnak az egyházi iskolák a kötelező állami feladat átvállalása miatt. Nem kegytárgyakra, hanem egy kötelező, az állampolgároknak járó feladat átvállalása miatt. 128.970. A miniszter, akit utasított a kormány, hogy emelje, tudja mennyire emelt? 128.971. Egy forinttal emelte. Kiből űz gúnyt, Magyar Bálint? A kormányából, a miniszterelnökből, az egyházi iskolákba járókból, az állampolgárokból, vagy valamennyiünkből?
Más témáról is kérdeznem kell ám.
Szívesen.
Tudom, hogy az oktatásról szívesen beszélne
hosszasan. Azért ezt jegyezzük meg, ezt az egy forintot.
Hogy ezt most nem fogjuk tudni tovább folytatni. Pártügyek. A pillanatfelvételt nézünk, tudom, nem közvéleménykutatást akarnak önök sem nyerni, hanem választás, de mindenképpen azért figyelik ezeket. Az látszik, hogy az a fajta előny, ami például mondjuk még ebben az évben májusban is volt, mind az összes pártválasztó, mind a biztos szavazó körében, 8-10-12, attól függ, melyik közvéleménykutatót nézzük, az mára elolvadt. Gyakorlatilag fejfej mellett abszolút, mi több a tárkinál, van olyan szegmens, ahol ugyan hiban belül, de fordult a trend, az MSZP vezet. Újra kell kezdeni mindent?
Nem hiszem. Nézze, annak, hogy forintot költ a kormány maga a népszerűsítésére, propagandára, annak van hatása.
Jó, hát azt emlékszem, amikor önök volt a kormányon, költünk. Akkor is volt ezzel vita, akkor az mostani kormányoldal, akkori ellenzék mondta azt, hogy önök is gyakorlatilag
költöttünk pénzt, mondjuk hirdetésekre, mondjuk nem vettünk Financial Times hirdetést 20 millióért, hogy utána azt a parlamentben itthon meg idézhesse a miniszterelnök, hogy ez történt múlt hétfőn. 20 milliót van szponzorálták a Financial Times külön rovatát, csak azért, hogy hétfőn Gyurcsány Ferenc arra hivatkozva kerülhessen azt a kellemetlen kérdést, hogy mi van az ország leminősítésé. Erre nem tud példát mondani az elmúlt 15
év. De most akkor azt gondolja, hogy ezzel meg lehet vásárolni minden egyes orgánomat.
Nézze, a Inforádióban is ismeri a szponzorált rovat, a szponzorált cikk műfaját, ez nem ördögtől való, csak éppen hiteles nemzetközi képként nem szoktak rá hivatkozni. Nálunk én azt se tartom bajnak.
Csak úgy elmondom, hogy azért itt a bizonyos, az abban a műsor kategóriában, amin dolgozunk, abban a szegmensből nem nagyon van szponzor támogatás.
Hírműsorban ez nem szokás.
Nem a többinél sem.
Évként.
Csak úgy mondom.
Én azt se tartom bajnak, ha egy kormány költ arra, hogy az országnak jó képe legyen külföldön, vonzza a befektetőket Japánból, Koreából, nem tudom honnan. De ha a vasárnapi blikben megjelenik, hogy milyen baromi jól élünk mi magyarok, abból hány koreai befektető jön Magyarországra? Hány ausztrál, vagy hány japán? Tehát itt egy belföldi propagandáról van szó, napi 10 millió forinttal számolva. Ennek megvan a hatása, ezt látjuk a közvéleménykutatásokban.
Mennyire változtatja az önök stratégiáját? Mindez például gondolok arra, hogy azért nagyon izgalmas kérdés lesz, vagy nem kérdés, mert már nagyjából eldőlt az egyéni választókerületben, kik indulnak.
Igen.
Ami azért is érdekes kérdés mondjuk a jövőt tekintve, mert túl azon, hogy tudjuk, hogy a választók egy jelentős része pártpreferenciák alapján dönt, de most már azért eltelt annyi idő, sokan vannak, akik több cikluson keresztül ténykednek, amikor lehet, hogy átlépik már azt a határt, és azt mondják, hogy vannak olyan politikusok, akik lehet, hogy a másik oldalhoz tartoznak, de tettek annyit, hogy őket meg lehet szavazni. Most, ha csak hagyhoz a két példát vidékről, mondjuk Csabai László nélkül, most tudjuk, hogy nem fog indulni, illetve Kósolás Debrecenből.
Igen.
Nehéz lenne elképzelni, hogy...
Bizonyos, hogy szavaznak nem? Rájuk olyanok, akik listán egy másik pártot látnak.
Önöknél ez felvetődik, hogy például Budapesten az MSZP úgymond idézőjelben ismert neveket az MSZP nagyágyúit indítják, olyan politikusokkal szemben, akiről jól lehet kevesebbet tud a közvélemény. Itt van a lista.
Hát bizonyára kitapintható ilyen szándék. Van ilyen, és ez jó dolog, hogy vannak olyan politikus személyiségek, akik a pártpolitikai rokonszenveken túl tudnak nyúlni, vagy pártpolitikai ellenszenveken át tudnak nyúlni, és a saját személyes példájukkal, szavatartásukkal, erkölcsi integritásukkal olyanokat is meg tudnak nyerni, akik egyébként inkább egy másik pártot támogatnak mondjuk listán, és őt egyéniben. Én ezt örömtelinek tartom.
Eddig önkormányzatoknál volt ez inkább, de jól lehet azért.
Polgármestereknél ez gyakori. Igen. Nem véletlen, hogy az ön által említett két példa is két egyébként jól dolgozó polgármestert említ. Visszatérve arra, hogy kell a stratégián változtatni, én úgy látom, hogy nem. Tehát mi azzal számolunk, hogy nagyon kiélezett lesz a nagy pártpolitikai küzdelem, ami a médiában, a televízióban, rádióban, sajtóban megjelenik, fej-fej melletti rokonszenv, illetve ellenszenv, jól kirajzolható masszív táborok, stabil táborok mind a két oldalon, illetve stabil előítéletek a másik oldalon. A választást azonban nem ők döntik el, hanem az a durván 1,5 millió úgymond bizonytalan szavazó, aki nem a törzs táborhoz tartoz, nincsenek olyan masszív előítéletei, ő is a médiából szerzi a benyomásait, illetve még egy helyről, a valóságból, a barátaiból, tól, a munkatársaitól. Tehát ezt látjuk szerte a világban, ahol gyakorlatilag a politikát aféle szórakoztató iparággá silányította a tömegmédia. Hozzáteszem, ebben mi is ludasak vagyunk politikusok, meg az újságírók is, illetve szenvedői vagyunk mi is, meg önök is, újságírók.
Mindenütt hát nem nyilatkozunk, még ott nem tartunk.
Igen. Mindenütt kialakult az a technika, hogy gyakorlatilag két helyen dőlnek el a választások. A politikai nagy színpadon, amit a média közvetít, illetve a nézőtéren, amit a pártok direkt módon mozgósítanak, és igyekeznek megtalálni a maguk híveit, illetve a bizonytalanokat. Igen. Így van ez Magyarországon is, én így látom.
Mindenki, a valamennyi párt, valamennyi vezető politikusa természetesen a bizonytalanokra hajt, nyilván majd kiderül, hogy kinek lesz ez hatékonyabb, de egy nagyon fontos kérdés. Ki lesz szövetséges? Ki lehet szövetséges a Fidesznek? Hiszen abból úgy tűnik, mind a két nagy oldal arra törekszik, hogy ha lehet, maga nyerjen, ne legyen koalíciós kényszer. De ha az MSZP téved abban, hogy ez neki sikerül, akkor sincs úgymond problémája, mert van egy koalíciós partnere, legalábbis jelen állásban mindenképpen.
Ki is ő?
SZDSZ. Tehát ha abban téved, hogy ők bejutnak, vagy nem jutnak be, önöknek viszont nincs.
A Fidesz maga egy szövetség, egy sok lábon álló erőszövetség, kisgazdákkal, kereszténydemokratákkal, az emlékből számúzott nemzeti
fórumosokkal. Külön nem jelenik meg a párt is, hát itt
már. Azt gondolom, hogy ez jó dolog, hogy ez egy sokszínű, árnyalt politikai erő, amelyik a választásokon mégis egységesen indul. A magyar választói rendszer ilyen, az együtt indulókat kedvezményezi, ezt ismerte föl minden nagy politikai erő, látható most a MSZP is, inkább az SZDSZ-től szedi a szavazatokat, a Fidesz pedig már korábban egy ilyen közösen, egységesen induló szövetségi rendszer létrehozását dolgozott, azt gondolom, hogy sikerrel.
Alelnök úr, köszönöm szépen, hogy itt van.
Köszönöm a meghívást.
Az Aréna esti adásának ismétlését hallották.